Határok nélkül Berek Janikóval.
Köszöntöm hallgatóinkat határokon innen és túl. Ma a következő témákat ajánlom figyelmükbe. A héten lezajlott az országos értékelővizsga Romániában. A nyolcadikosok a kísérettségének nevezett vizsgán kapott jegyek alapján kérhetik felvételüket a középiskolákba. 12. éve szakma a vatyuban. Egyre népszerűbb ez a hiánypótló képzés Temesváron. Most következzenek a részletek. A magyar gyerekeknek megterhelőbb a nyolcadik osztályosok abszolváló vizsgája, és nem csak azért, mert egyel több tantárgyból kell vizsgázniuk a többségi nemzet diákjainál, mondja Nagy Pál, a székelyudvarhelyi gyermekeinkért mozgalom vezetője. Egy elvont fantasy regény részlete még a román anyanyelvűeknek is komoly fejtörést okozott volna, vélik sokan a román tantárgyból tett abszolváló vizsgáról. A matematika vizsga átlagos nehézségű volt idén, akár csak a magyar. A héten lezajlott országos értékelővizsga Romániában azért különlegesen fontos, mert a diákok az itt kapott jegyek alapján kérhetik felvételüket a középiskolákba. Gerép Krisztina vizsgázót és felügyelő tanárt is kérdezett.
Itt állunk a Benedek Elek pedagógiai liceum udvarán, és most ért véget az egyik képességvizsga. Hogy sikerült, mennyire volt nehéz?
Matematika vizsga volt, és nem volt annyira nehéz, ilyen közepes fokozatú volt, úgy érzem. A próba abszolválónál egyszerűbb volt.
A hétfőn zajlott a román, attól szoktak tartani a székelyföldi gyerekek. Milyen volt az?
Az elég nehéz volt, mivel a második szöveget nehezebb volt megérteni.
Mitől volt nehéz?
Sok ismeretlen szó volt és kifejezés, és egy olyan világba játszódott, amit ha nem ismertél, akkor nehezebb volt.
Fantasy, vagy nem tudom, sárkányok?
Én arra következtettem, hogy valami vámpírokról volt szó a címből, és sárkányokról is volt szó, de hogy mi közük van egymáshoz, azt nem értettem meg.
Hogy érzed, hogy mennyit kellett készülni erre a vizsgára? Ugye nagyon sokan még talán jobban tartanak ettől, mint az érettségitől. Ettől függ az, hogy melyik iskolába vesznek fel.
Szerintem elég jól. Fel voltunk készülve, a tanáraink jól felkészítettek, és remélem mindenki ki tudta adni magából, amit tanult egész évben. Én elég jó vizsgázó vagyok, sokat jártam versenyekre is, és ott is tanultam, hogy zárjam ki a feszültséget. Szerintem is elég nagy a jelentőség, és egész évben erre tanultunk.
Te mit szeretnél tanulni?
Én a gimibe természetangol osztályba szeretnék bejutni. Oda elég jó nagy jegyke.
Barabás Judit vagyok. Könyvtáros vagyok, én egyébként filozófia tanár.
Ön is bent volt a matematika vizsgán. Mit tapasztalt?
Elég nyugodtak és jókedvűek voltak a diákok, amíg megérkeztek a tételek. Most én nem vagyok matek szakos. Véleményem szerint egy ilyen közepes szintű volt. Elég ügyesen dolgoztak, tehát nem jöttek ki hamarabb, koncentráltak, remélhetőleg eredményesen.
Mitől függ a nagyon-nagyon fontos vizsgának a sikere?
Általában már tanév elején már ezzel szembesülnek a diákok, hogy ha ezt most nem tudod, mi lesz a képességvizsgán, tehát egész tanévet átíveli ez a gondolat, hogy ők ezért is muszáj pluszban mindenből készüljenek és tanuljanak. Most a mi iskolánk esetében azt mondom, hogy nagyon jó tanárnők volt, nagyon lelkismeretesen dolgozott velük.
Nagy Pál, a Gyermekeinkért Mozgalom vezetője idén szülőként is végig aggódta a nyolcadikosok abszolváló vizsgáját. Különösen fontos ez a gyerekek életében. Egyetért ezzel?
Nem véletlenül nevezik kísérettségének is egyébként ezt a más néven abszolváló vizsgát. Természetesen befolyása van a jövőjére is, mert ha olyan osztályba tud jutni, akkor az majd meghatározhatja azt is, hogy merre megy egyetemre. A román magyar gyerekeknek egy plusz terhelés is, de ugyanakkor valahol elvárható dolog is, hogy nem két tantárgyból, nem három tantár. Tehát a román és a matek mellett az anyanyelv vizsga is kötelező, ami plusz megterhelést is jelent a gyerekeknek. Visszamenő meg az elmúlt sok-sok évben mindig egy csomó kérdője fölmerül, hogy a román nyelv, vagy akár a magyar nyelv tétel az és érettségénél is sokszor úgy tűnik nekünk szülőknek is, de talán még a szakembereknek is, hogy mintha nehezebb lenne. Tehát ez jó dolog, hogy akarjuk, hogy a magyar gyerekek azok állóképesebbek legyenek, de nem biztos, hogy kell nekünk még egy pupa hátunkra.
Úgy látom, hogy a gyerekeinknek nem a plusz magyar a megterhelő, hanem a román szokott megterhelő lenni.
Ez így van, de persze ez is természetes, hogy az alól nem lehet kibújni, nem is érdemes, viszont a tételeknek a kidolgozása tulajdonképpen a mi közösségeinknek a képviselőiben van, tehát a tanárokban, és ezért az ő felelősség is az, hogy ez nem biztos, hogy jó dolog, hogyha mi a magyar gyerekek például nehezebb tételt kapnak, mint a többségi gyerekek.
Apaként hogy éli meg, ugye a két vizsga már lejárt, hogyan lehet támogatni a gyereket?
Ez gyerekfüggő is. Van, ahol a szigorúbb hozzáállás, van, ahol egy pozitívabb, motiváló hozzáállás érvényesül, és ezen szerintem minden családban másképp van. Én nem mondom, feltétlenül kell tartani attól, hogy terheljük a gyerekeket, és óvjuk mindentől. Egy old school szülőként én a szigorúbb hozzáállást venném, de van, amikor ez nem válik be, és nem is biztos, hogy pont mondjuk még nyolcadikban meg is éri, hogy annyira beleverni a gyerekekbe azt, hogy na most összedől a világ, ha nem. Tehát még azért nyolcadik után még vele van lehetőség korrekcióra. Úgyhogy a motiválás az inkább egy nyugodt, támogató légkör.
Még mindig maradjunk a közoktatásnál. A Temes megyei közoktatásban az alacsony diáklétszám miatt nincs magyar nyelvű szakképzés. Ezt próbálják pótolni a temesvári Bartók Béla Líceumban a 12. éve működő Szakma a Batyuban programmal, amely az érdeklődő magyarul tanuló diákoknak az érettségi mellett egy szakmában is nyújt képzést a Bartók Béla Alapítvány támogatásával. A diákok a nyári munkában, akár későbbi főállásban kamatoztathatják az itt megszerzett tudást, de arra is van példa, hogy az egyetemi tanulmányaik alapjául szolgált a szakmai tapasztalat. Az idén igen jelentős volt a képzések iránti érdeklődés. Munkatársunk Leőc László, Iljeszkú Júlia programfelelőst, a Bartók Béla Líceum aligazgatóját kérdezte a Szakma a Batyuban programról.
12. éve működik a temesvári Bartók Béla Líceumban a Szakma a Batyuban program, amely az érettségi mellé egy szakmai képzést és oklevelet biztosít. Ennyire veszik igénybe a 11-es diákok ezt a lehetőséget?
Minden évben egy kicsit nő azon diákok száma, akik kérik ezt a szakmai képzést. Valamikor, amikor indult ez a Szakma Batyuban program, akkor arra koncentráltunk, hogy az, akinek talán nem fog sikerülni az érettségie, mégis ha 10 osztályt elvégezte, akkor már a felnőtt képzési rendszerbe beiratkozhat egy szakma elsajátítására, és akkor úgy gondoltuk, hogy ez nagyon jól segít neki a munkaerőpiacon való elhelyezkedésben. Ahogy teltek az évek, az úgymond jó tanulók is, akikről tudjuk, hogy az érettségük sikerülni fog, azok is kíváncsiak lettek erre a programra, és úgy gondolták, hogy az egyetemi évek alatt tudnának dolgozni, mint diák, diák munkaprogramban, és ehhez segíteni őket egy-egy szakma megtanulása. Az idén 19-en iratkoztak be a programba, akik közül 17-en vannak most valamilyen programban, vagy már elvégezték, vagy most a következő napokban vizsgáznak, illetve vannak olyan szakuk, ahol ősszel, szeptemberben lesz a szakvizsga.
Mi iránt a legnagyobb az érdeklődés? Hogyan változik ez évről évre?
Még mindig a szépészeti szakma az, ami vonza a lányokat, a manikűr, a fodrászat, és az idéntől a fiúk is többen érdeklődtek a villanyszerelő szakma iránt, illetve az első év, amikor autószerelői szakra is iratkoztak fiúk.
Milyen időtartamú képzések vannak? vannak?
3 és 6 hónap között terjed ez a képzési időtartam. Van elméleti és gyakorlati része is.
Hol végezhetik ezt a képzést a diákok?
A mi feltételünk az, hogy a felnőtt képzési rendszerben elismert tanfolyamszervező legyen az, aki kínálja a kurzusokat. Egy kivételt képeztünk az idén egy barista lány esetében, aki nem a felnőtt képző rendszerben, hanem egy másik képesítési rendszerben akkreditált az a cég, ahol elvégezte ezt a tanfolyamot, gyakorlatilag ő kávét tanult megkészíteni. Az összes többi az a felnőtt képzési rendszerben akkreditált, elismert egységek, iskolák keretében végzi a szakoktatást.
Mi történik a nyáron most? Milyen képzések folynak?
A szakácsképzés lezárult, most nem sokára zárul a manikűr képzés és a cukrász képzés. Nyáron viszont az autószerelők és a villanyszerelők járnak továbbra is. Ők a gyakorlatot kezdik most.
Mit mutattak a korábbi évek tapasztalatai? Mennyire tartják hasznosnak a diákok ezeknek a tanfolyamoknak az elvégzését?
Van olyan diákunk, aki ebből keresi a kenyerét ma. Van olyan alkalmazottunk itt az iskolában, aki szakácsként tanult ki a Szakma a Batyuban programban. Van olyan, aki diákként csak nyáron dolgozik abban a szakmában, amit elsajátított. Aztán van, aki hobbi szinten marad. Azt elfelejtettem mondani, hogy az idén még van egy olyan szakma, ami eddig nem szerepelt, az pedig az ékszerész. Villanyszerelők voltak még más évben is, és tudok olyanra példát, aki aztán nyáron a szakmában maradt, ahol gyakorlatozott, ott felvették és dolgozott. És most is van egy olyan diákunk, aki ahol gyakorlatozott, mint szakács, visszahívták nyáron dolgozni, és azt fontolgatja, hogy el is fogadja.
Tehát akkor hasznosnak bizonyulnak ezek a képzések?
Igen, segít abban, hogy elhelyezkedjen valaki a munkaerőpiacon.
Határok nélkül Berek Janikóval.
A bánságból most menjünk át Szatmárba. A magyar-román határ két oldalán az Interreg programban óvodapedagógusok együtt keresik az új kihívások közös megoldásainak lehetőségeit. A RÓHU program nyitórendezvényét Nyírvasváriban tartották. Ott készítette a következő beszélgetést munkatársunk Zsoldos Barnabás.
Nyírvasváriban egy olyan közös projekt nyitó eseménye után beszélgetek Orosz Anikóval, az óvoda vezetőjével, ami a határon átnyúlik, ugye az is a neve, hogy RÓHU. A két intézmény nem először találkozik, hanem régi az ismeretség. Miben csúcsosodik ki ez az együtt gondolkodás?
Mindenféleképpen a szakmai együttműködés a célunk mind a két országban dolgozó óvodapedagógusoknak, hiszen rengeteget változott a világ, és ehhez képest rengeteget változtak a gyerekek, és szükségünk van mindig módszertani megújulásra, hogy a gyermekeket úgy tudjuk fejleszteni, hogy megállják a helyüket az iskolában, később meg az életben. Természetesen várunk román nyelvű óvodapedagógusokat, és ehhez segítjük, hogy megértsék a programokat, tehát bevonjuk őket is, mert mindegy, hogy magyar vagy román gyerek, a gyermeknek fejlesztésre van szüksége, és mi ezt tartjuk elsősorban szem előtt.
Magyarországon, az anyaországban egyszerű, mert magyarul zajlik minden a határ túloldalán is.
Ahol lehetőség van rá, hogy megvan adva, hogy magyar nyelvű óvodák legyenek, azok biztosítva vannak.
A megnyitón kiderült, hogy megyéből, más településekről is jöttek óvoda pedagógusok, tehát szélesebb ez az együtt gondolkodás.
Az a célunk, hogy ne csak egy óvoda részesüljön ebből a tudásból, szélesebb körben hirdetjük a programunkat, illetve fogjuk hirdeni minden programunkat, és bárki, aki érdeklődik és szívesen részt venne, a program nyitott, mi örömmel fogjuk fogadni, hiszen az óvoda pedagógusok kicsit ki vannak már éhezve arra, hogy még több tudást szerezzenek.
Ez, amit bemutattak, ami különleges, újszerű, ez is ezt szolgálja?
Igen, mindenféleképpen. Ez egy nagyszerű eszköz. Az óvodánk eddig csak hallott róla. Mindenképpen kíváncsiak voltunk arra, hogy mi is ez, és felvettük a kapcsolatot, aki ezt a programot szerkesztette, tervezte, és úgy gondoltuk, hogy mindent meg akarunk tenni azért, hogy ezek a gyerekek megfelelő irányba is jól fejlődjenek.
Tulajdonképpen egy kicsit számítógép, de egy kicsit játék, sőt nem is kicsit játék, és az ismereteket bővíti, tehát egészen másképp köti le a gyermeket.
Így van, és mivel tudomásul kell venni mindenkinek, hogy a digitális eszközök igenis léteznek, a másfél-két éves gyermek is már szinte biztonsággal használja, ami nem biztos, hogy jó, de ki kell használni ezt a fajta érdeklődését a gyereknek, és ha ezt jó irányba fogjuk tudni kihasználni, már pedig ez az eszköz olyan eszköz, ami jó irányba fogja terelni a gyermeket, és valóságban is fejleszti, akkor én azt gondolom, hogy ez csodálatos dolog lesz, és bízunk benne, hogy igazam lesz.
Egy román-magyar határon átnyúló kapcsolat újraindult, hiszen volt már ilyen. Az óvodapedagógusok lehetőségeiről szól ez az együtt gondolkodás. Szilágyi Noémi, a Szatmár Németi Református Gyülekezet óvodájának vezetője. Van közös feladat, közös cél, elképzelés, amit mindkét oldalon is tápolni kell.
Nagy hálával és nagy szeretettel jöttünk ide Nyírvasváriba, és nagyon-nagyon örültünk annak a projektkezdeményezésnek, amit a magyar fél ismertetett velünk. Közösek a célok, közös a gyermeksereg, akit tanítunk, oktatunk, nevelünk. Úgy gondolom, hogy közösek a problémák is, amelyeknek megoldásában segítene ez a közös együttlét, ez a közös tanácskozás. Mivel a kompetenciafejlesztés az egy nagyon fontos része, úgy az itteni óvodapedagógusok munkájának, mint az ottani óvodapedagógusok munkájának. Gond az, hogy mi egy kicsit úgy gondolom hátrányba vagyunk még, de igyekszünk felzárkozni, pont ez a projekt lehet egy olyan előrelépés ebben az ügyben, ami segítene ezeket a kompetenciákat jobban fejleszthetőbbé tenni.
Az önök helyzetében összetettebb is a feladat. Az óvodában csak magyar ajkú gyermekek járnak, vagy román ajkú gyermekek is járhatnak, feltételezem, felekezeti megkülönböztetés nincs.
Nincs. Mi a református gimnázium égisze alá tartozunk, 4 óvodaépülettel rendelkezünk, amiben vannak bölcsődei csoportok is, aminek nagyon-nagyon örülünk, hogy Szatmár Németiben is az első magyar bölcsőde az a mi óvodáink egyikében indulhatott be, és nagy népszerűségnek örvend. Nincsenek román ajkú csoportok a szárnyaink alatt, de viszont vannak olyan szülők, akik úgy gondolják, hogy a gyerekük meg kell tanuljon. Magyarul éppen ezért magyar tagozatra vagy magyar csoportokba íratják. Elvétve 1-2 a csoportokba megtörténik.
Mennyien ő vannak az óvodában a gyermekek?
Hál' Istennek a 9 óvodai csoportban és a 3 bölcsődei csoportban több mint 250 gyerekkel büszkélkedhetünk.
Szerintem Szatmár Németiben az egyik legnagyobb óvoda.
Igen, hasonló nagysággal bír a Hám János római katolikus, szintén felekezeti óvoda, akikkel nagyon jó kapcsolatot ápolunk, tiszta magyar nyelvű óvoda, illetve a Kölcsei Ferenc főgimnázium óvodája, ahol 2 csoporttal működnek, de elvétve vannak a városban olyan román óvodák, ahol vannak magyar nyelvű csoportok is.
A képzések, a vizsgák, az oktatás után most figyeljünk a zenére, mégpedig a régi zenére. Felhívjuk hallgatóink figyelmét egy különleges programra. Több mint 4 évtizede a régi zene egyik meghatározó találkozóhelye Csíkszereda. A székelyföldi városban július 6-án kezdődik a nemzetközileg is elismert Régi Zene Fesztivál, amelyen egészen július 12-ig várják majd a közönséget összesen 220 romániai, magyarországi és több európai országból érkező fellépővel. A fesztivállal egy időben lesz a Régi Zenei Nyári Egyetem is. A részleteket a csütörtöki sajtótájékoztatón ismertették a szervezők. Bíró István összeállítása.
Idén a fantázia témát választották a fesztivál vezérgondolataként. Mivel várják az érdeklődőket? Ferenc Angéla, a Hargita megyei kulturális központ igazgatója, szervező.
Valóban a fantázia is ez a landhoz kapcsolódik, és ahogy az arculaton is látható, a land középpontban lesz a nyári egyetemen lantos előadás, egy kicsit jobban megismerjük ezt a hangszert, amit a hangszerek királynőjének neveznek, illetve megismerjük azokat az érdekes figurákat, akik lantosként vannak jelen itt a zenetörténetben.
Számos más településen, városban is lesznek koncertek.
Igen, ez egy régi hagyomány, hogy a Szerhegyi Lázár kastélyt bevonja a Rég Zenefesztivál, hiszen az tényleg egy történelmi helyszín, és igyekszünk kihelyezett koncerteket szervezni, és akkor így Székelyudvarhely is helyet ad egy nagyon érdekes koncertnek. A brassói Fiatalok Barokk együttese lépott föl Gábor előtt nagyon tehetséges csíkszeredai zenésznek a vezetésével. A részletes programot a www.regizene.ro honlapon lehet olvasni, illetve van egy Facebook oldala a fesztiválnak, és azon igyekszünk újdonságokat, filmeket, kis beköszöntőket a művészektől közé adni, hogy minél otthonosabban érezze magát az érdeklődő, aki jön a koncertekre, hogy kicsit érezze át ennek a fesztiválnak a hangulatát, a fellépőket, hallgasson bele, szoktassa a fülét ezekhez a dallamokhoz, és ne engedje otthon a fantáziáját, jöjjön a koncertekre.
Milyen évfordulókhoz kapcsolódik az idei Régi Zene Fesztivál? Filip Ignác, fesztivál igazgató, szervező.
Mindig figyeljük az évszámokat, és azt, hogy milyen évfordulók vannak. Az idén az 470 év, 450 és 400 év távlatából van ilyen ünnepünk, hogy Tiródi Sebestyén, Bakfart Bálint és Joe Dowland. Ez már egy olyan három egyéniség, ami egybe összeköti a magyar kultúrát, az erdélyi kultúrát és a nemzetközi angol kultúrát. Tinódi a magyar történelemnek volt egy krónikása, énekmondó, az azt jelenti, hogy amik ebben történtek, az versben és egy lanttal a kezében dallamokra megzenésítette. Bakfark pedig egy olyan egyéniség volt, brassói születésű, aki annyira nemzetközi figura volt, hogy az egész Európát járta. Érdekes, hogy a lengyelek is saját magukénak vallják, és van egy ilyen lengyel mondás, hogy Bakfark után landhoz nyúlni. Tehát annyira virtuóz volt, hogy a mai lantosoknak is egy nagy kihívás az ő műveit játszani. És a John Dowland egy olyan figura, aki zeneszerző, énekszerző, énekes, szintén lantos, és akkor, ha megfigyeljük, mindenkinél a lant volt az alaphangszere, mind a három nagy egyéniségnek, ezért mondtuk, hogy a lant, azt most feltesszük arra a polcra, ezen a fesztiválon, amit őt megilleti, és két helyi ünnep, a Barozda a fesztivál alapítónak az 50. évfordulója, majd a Kódex együttes, amit én vezetek, az a 30. évfordulónkat ünnepeljük.
Honnan és hány országból érkeznek fellépők?
14 koncert, 6 ország. Mirág Lodeanu fogja vezetni a barokkfesztivál zenekart, aki valamikor, mielőtt még nagy név lett volna európai szinten is, itt játszott a csíkszeredai Régi Zene Fesztiválon, azóta is nagyon hálás nekünk, mert akkor ilyen szánybontogatóként felfigyeltünk. Tomás Dollier, egyik legnagyobb énekes Európa szinten is, és a Peter Cotton meg a Tessa Ross, két svájci, szintén lant és egy énekes, tehát sok a lantos koncert. Ezek a legnagyobb úgymond meghívottaink, de hát persze most mi a magyarországiakra mindig úgy tekintünk, hogy már megszoktuk őket, de színvonalban szerintem, ha nincsenek is ott a legnagyobb fesztiválokon, hozzák azt a színvonalat, ami Európa szinten is elismer.
Most pedig képzeletben a Kárpát-medencéből menjünk az óceánon túlra. Kossuth Lajos Egyesült Államok beli emlékének egy elfeledett epizódját elevenítették fel a washingtoni Kossuth házban. A New Yorkban máig látható Kossuth emlékmű avatására gőzhajóval érkezett hatalmas magyar küldöttség útjáról beszélt Matej Éva, a Debreceni Egyetem angol-amerikai intézetének kutatója, oktatója. A Kossuth házban állandó kiállítás is látható Kossuth Lajos 175 évvel ezelőtti tengeren túli útjáról, amelyen a magyar szabadság ügyének próbált támogatást gyűjteni. Matej Éva kutatóval Nárai Balázs készített interjút a washingtoni előadás után.
Máté Éva, a Debreceni Egyetem Angol és Amerikai Tanulmányok Intézetének megbízott tanszékvezetője, Washingtonban kutatja az 1928-ban Egyesült Államokban járt több száz fős magyarországi delegáció útjának nyomait. Az anyaországiak annak idején a New Yorkban máig látható Kossuth emlékmű avatására érkeztek, pontosan 98 évvel ezelőtt ide a tengeren túlra, 34 évvel Kossuth halála és 77 évvel Egyesült Államokban tett látogatása után. A magyar delegáció útja részben kapcsolódott az amerikai Kossuth kultuszhoz is.
Kossuth emléke az 1851-es 52-es útja nyomán kialakult pozitív, rendkívül pozitív kép, amit ő saját magáról, illetve a magyarokról kialakított, az ilyen módon tovább élt 1928-ban, de mondhatnám, hogy 1956-ban is. A szabadságharcos, a szabadságszerető, demokratikus ország képe pozitív képként él tovább itt az Egyesült Államokban, és lehet, hogy túl sok ember nem ismeri Kossuthot, talán mostanában, de a két világháború között jól csengett a neve, és a Kossuth zarándokok ki is használták, fel is használták, és a Kossuth szobor leleplezésére érkezvén tisztelegtek a nagy államférfiú előtt.
Ugye szoktunk beszélni Magyarországon Kossuth kultuszról, és lehet azt mondani, hogy a 19. században itt az Egyesült Államokban is volt egyfajta ilyen jellegű tisztelete is, hiszen 10 000-es tömeg fogadta, ha nem nagyobb tömeg, amikor 1851-ben megérkezett ide az Egyesült Államokba hajó kikötött.
Igen, hogyne, rendkívül népszerű volt Kossuth. Nyilván a politikai körök mindig egy kicsit óvatosabban bántak Kossuth útjával, illetve a politikai természetű tárgyalásokat óvatosan folytattak vele. De igen, Kossuth kultusz, egy ilyen Kossuth őrület alakult ki ide látogatása nyomán. Rendkívül népszerű volt, rendkívül jó szónokként meg tudta szólítani a tömeget.
Ez az 1928-as zarándoklat miről szólt? Említette, hogy a szobor avatásra érkezett 500 fős delegáció. Kikből állt ez a delegáció?
Ez egy nagyon érdekes delegáció volt, ők magukat turistáknak nevezték. Jól szervezett politikai kampány is volt. Az 500 fő nagyon jól leképezte az akkori magyar társadalom különböző rétegeit, hiszen voltak közöttük magas rangú politikusok, arisztokraták, az egyház főméltóságai közül, de voltak olyan középosztálybeli orvosok, ügyvédek, rendkívül színes volt a paletta, iparos emberek is képviseltették magukat, és ez tükrözte azt, hogy tulajdonképpen a cél, amiért ide érkeztek, ugye Kossuth előtt tisztelegni, a szoboravatáson részt venni, ez szerintem jól leképezi azt, hogy Kossuth iránti tisztelet akkor még mindig nagyon erős volt, illetve a politikai cél az egy ilyen Trianon ellenes politikai kampány körút volt tulajdonképpen. Ez viszont arra világít rá, hogy a két világháború között a revízió, mint olyan, ez ilyen alapvetés volt.
És ebben az értelemben Kossuthal is össze lehetett kapcsolni az ő gondolatával, akár Kossuth, aki beszélt egységes Európáról is.
Így van, tehát a Kossuth politikai hagyatéka, azok a politikai eszmék, amiket ő képviselt, az szépen becsatornázódott ebbe a politikai kampány körútba. Nagyon érdekes dimenzió ennek, hogy Washington emlékét is tulajdonképpen beemelték, hiszen a két világháború között egyébként is a 19. században is George Washington népszerű téma volt. Számos könyv jelent meg az életéről Magyarországon, magyar fordításban. Kossuth és Washington személye ilyen módon egy ilyen párhuzamba került.
Vég Sándor, a Kossuth házat üzemeltető Kossuth alapítvány elnöke hangsúlyozta, hogy a névadó életének, amerikai emlékeinek ápolását kiemelt feladatnak tartják. Különösen abban az évben, amikor az Egyesült Államokban a függetlenség 250. évfordulóját ünneplik.
Minden lehetőséget megragadunk arra, hogyha témába illő előadásokat tudjunk tartani, mint Kossuth alapítvány, ugye az épület is, a Kossuth ház is Kossuthról van elnevezve, így ez kiemelt szándékunk, hogy az örökségét így tudjuk őrizni, bemutatni, beszélni. A közönségünk vegyes, magyarok és amerikaiak. Itt nyilván a magyar, átlag magyar ember azért tudja, ki volt Kossuth Lajos, de az amerikaiak felé ez egy nagyon érdekes téma, hiszen összeköti a két nemzetet.
Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk végéhez értünk. A Határok nélkül is visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. A hangmérnök Pór István nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Bereki Anikó. Viszont hallásra, Határok nélkül.